Drága hallgatók, ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Löwenberg Balázs vagyok, itt van velünk Scully.
Sziasztok!
Itt van velünk Dávid.
Hello!
Itt van velünk kedves patreótánk Robi, aki küldött egy olyan sztorit, ami igazából egy patreonos tartalomnak a follow-upja, vagy arról jutott eszébe Robinak, de annyira gyönyörű, hogy nem bírtuk nem megosztani az ingyenes részben. Szóval az egyik patreonos epizódban a GPS előtti ősi autós navigációról beszélgettünk, és ez eszébe juttatta Robinak a 11. kerületi Kevin utca történetét, amiről küldött egy fotót, ami nem is tudom, hogy ez honnan van, Facebookból vagy miből, de mindegy is, ez ilyen internetes folklór. Elhittem. Ez annyira szép sztori, hogy ezt mind elhittük, nem mentünk utána a fact-checknek, én annyit fact-checkeltem, hogy létezik Kevin utca. És ez egy sztori arról, hogy hogyan neveztem el, írja ez az ember, aki nem tudom, hogy ki, egy utcát a 11. kerületben, amikor a cégnél dolgoztam. Nem tudom, hogy melyik cégnél. Mindegy, egy cégnél dolgozott az illető. Na, valamikor a 2010-es évek elején közepén volt a szüleimnek egy kis hétvégi házuk a 11. kerület kieső részén egy név nélküli utcában. Apám úgy döntött, hogy nevezzük el az utcát a kutyánk után Kevin utcának. Legyártatott egy utcanévtáblát, ami megszólalásig hasonlít a hivatalosra, majd kirakta. Ezután jött az én részem, jelentettem a változást a TopMap-en, a Google Maps-en, meg a Hír vagy NQ Maps-en pár accounttal. Néhány évvel később pedig az önkormányzat adatbázisába is bekerült a Kevin utca, és így vált halhatatlanná a mi úszkárunk. Fotó a Kevin utcáról, és fotó Kevinről az úszkárról. Gyönyörű.
Ez nagyon csodálatos.
Kevin utca. Több ilyet.
Abszolút. Igen.
És nagyon reméljük, hogy valóban így történt. Hogyha nem, akkor át kell írni a történelmet. Ez sokkal jobb bármilyennél.
Jelentsük a Google történelemnél, hogy írják át a történelemre, hogy ez legyen az igazi sztori. Na, apropó kutya. Ja nem, még mielőtt apropó kutya, de legyen apropó kutya. Majd a későbbiekben elmondjuk, hogy ki nyerte a Kraft konferenciás jegyet. Izgalom. Addig pedig apropó kutya.
Hát apropó, nem is olyan apró kutya, a Boston Dynamics bemutatott egy szőrös kutyát, amit Sparklesnek neveztek el, és hát így egy kicsit creepy-n néz ki, és egy ilyen néhány 10 másodperces videót tettek közzé róla, amin egy hagyományos spot robot kutyával lép interakcióba, de nagyon hamar lerántották leplet, hogy igazából a Sparkles nem egy másik modell, hanem csak simán a spotra ráadtak egy ilyen szőrös jelmezt, amitől hát valószínűleg az volt a szándékuk, hogy így cukibb legyen, de hát nem tudom, szerintem kicsit creepybb lett, de az is lehet, hogy az én élményemet egy kicsit befolyásolja, hogy emlékeztet a 2017-es vizes VB kabala állatára, Boldogra, akiről én most tudtam meg, hogy ő nem Commodore volt, hanem Puli, mert hogy rákerestem, hogy is volt a neve, meg mikori, meg minden, és ott írták, hogy ő Puli. És itt például az Interesting Engineering-en egy kommentelő azt írja, hogy őt a Szezám utcára, vagy Szezám utca valamelyik szereplőjére emlékezteti. Hát mindegy, az a lényeg, hogy itt a cukibb kutya, hát így a videóban, mint hogyha megtanítaná a spotot is, hogy legyen kicsit lazább, és a végén együtt táncolnak és cukiskodnak, és hát egyébként azt is leírják itt a cikkben, hogy valójában, persze ez megint egy videó volt, amivel leírik, hogy még olyan podcastokban is beszéljenek a Boston Dynamics-ról, mint a 20 perccel a jövőbe, de hogy az volt a lényeg, hogy az új szoftverüket demozzák vele, aminek koreográfőr a neve, és hogy arra készült, hogy könnyebben lehessen különféle mozdulatokra rávenni, vagy speckó mozdulatokra rávenni a robot állatokat, vagy a robotokat, amiket a médiában és a szórakoztatóiparban használhatnak. Arról szerintem beszéltünk korábban is, meg voltak ilyen behind the scenes, vagy ilyen work videók a Boston Dynamics YouTube csatornáján, ahol beszélnek arról a mérnökeik, hogy hogy amikor összeraknak egy videót, amiben ilyen nagyon lazán táncolnak a robotok, a mögött ilyen óriási munka van, rengeteget kell programozni, meg hát nagyon sok ilyen rosszul sikerült mozdulat van, tehát ezzel is nagyon sokat kell kísérletezni, és nyilván, hogyha valamilyen média szerepléshez akarnak igénybe venni egy spotot, akkor nem tudnak adni mellé egy mérnök csapatot, és akkor elvileg ezzel a szoftverrel sokkal jobban lehet mindenféle tánc jeleneteket és egyéb mozdulatokat kiviteleztetni a robotokkal.
Úgy tűnik, hogy a Boston Dynamics-nél olcsón szereztek be nagy mennyiségű szőrt, mert ha jól emlékszem, akkor az Atlaszt helyettesítő Atlasz 2-re is ráraktak egy ilyen Csubakka ruhát.
Igen, igen.
Azt is szőrösítették, tehát lehet, hogy most ez van valami külön szőrösítő csapat.
Hát vagy lovaggá ütötték a robotokat.
Ez a videó velem is szembe jött, már többször láttam, de így próbáltam nem oda nézni, mert egy nagyon ilyen rémálom generáló szerintem szegénykém. Nekem egyébként a Fantasztikus Labirintus ilyen mindenféle lényei jutottak eszembe róla.
Hát az is Jim Henson, tehát az is.
Ja, tényleg.
Mappet közeli.
Illetve az, hogy szegénynek az arc kifejezésénből azt tudom kiolvasni, ez az öljetek meg. Illetve még az is, hogy van ez a mém típus, hogy amikor megkérik a grafikust, hogy rajzolj egy kutyát, ugye tudod, hogy néz ki egy kutya? Hogy ne tudnám? Na, kicsit ilyen szegény. Meg az nagyon érdekel, hogyha ez valóban csak egy átöltöztetett spot, akkor én azt hittem, hogy a spotnak ott a mellkasánál, vagy nem is tudom, kutyának melyik része az ott a feje alatt, ahol itt a képen ott látszanak az ilyen kis... Nem, a nyaka alatti részen az Interesting Engineering képét, a szügye az lesz, az Interesting Engineering képét, ha nézed, akkor ott a sárga spoton, ahol azok a kis zöld lámpák vannak ott elől. Uh-huh. És hogy azt hiszem, hogy ott van egyébként az ilyen lidar, radar, akármi, és az nagyon érdekelne, hogyha ezt így letakarják ezzel a szőrös borzalommal, akkor az, hogy a navigációra milyen hatása van, tehát ezek szerint akkor semmilyenre.
Viszont attól még szügyefogyott lesz a kutya.
Nagyon szügyes.
De lehet, hogy nem tudom, ehhez a videóhoz, vagy ehhez a performancehoz nem kellett.
Igen, az végül is elképzelhető. Még annyit szerettem volna hozzátenni mindez, hogy ezzel egyébként megkezdtük az Állatság nevű rovatot. A rovatizálást ma én végeztem, úgyhogy mindenkitől elnézést.
Mi pedig köszönjük.
Ja, és ha már szőr, és ha már kutya, meg egyebek, ez kivételesen azért nem az elejére raktam ezt a follow-up jellegű sztorit, mert nagyon hosszú, és arra gondoltam, hogy ez önmagában is lehet egy teljes értékű történet. Bizonyára sok hallgató, abban 1 000 000%-ig biztos vagyok benne, hogy Dávid emlékszik erre a történetre, amikor a Yellowstone-ba visszatelepítették a farkasokat, hogy ökológiai csodát tegyenek, és most nemrég írt a Kubit hosszú cikket arról, hogy hát ez azért nem egészen úgy sikerült, mint a nagyon inspiráló TED Talkok, meg tudomány népszerűsítő animációk, meg egyebek, meg könyvek arra esetleg utaltak volna, vagy ami az alapján esetleg lehetett volna képzelni. Szóval az történt röviden, hogy körülbelül 30 éve elindítottak egy farkas programot a Yellowstone Nemzeti Parkban, amitől azt várták, hogy ha több hullámban visszatelepítik a szürke farkasokat a természetvédelmi területre, akkor ők, mint csúcsragadozók természetes módon fogják heti kordában tartani a különböző nagytestű növényevőket, akik túlszaporodtak, amiatt, hogy a természetvédelmi területen ők is védettek voltak, a természetes ellenségeiket kipusztították, és így aztán azok így, ezek a nagy szarvasfélék, a vapitik, amit Boris Vian olvasók szevasztok, nem Boris Vian olvasók pedig nem tudják, hogy miről beszélek, nem baj. Szóval a vapitik túlszaporodtak, gondolom ott így lelegeltek mindent, meg így szétcsapták a természetes ökoszisztémát, meg az őshonos növénytársulásokat jól lelegelték. Szóval ezért azt gondolták, hogy ezt ne az erdész vagy a természetvédelmi területész oldja meg, hanem a farkas. Itt egy gyönyörű mondat, illetve a kedvenc mondatom ebben a cikkben, hogy a program kidolgozói a predátoroktól remélték azt is, hogy újraindítják a szakterminológiában trofikus kaszkád néven tárgyalt ökológiai láncreakciót. No, tehát trofikus kaszkád metalzenekar jövő héten lép fel.
És akkor a zenekar tagjai trofikus kaszkadőrök?
Így van. Hát, hogy akiket őrzik, őket őrzik.
Jó, oké.
Annyi részsikert elért ez a program, hogy a vapiti populáció valóban csökkent, és a természetes növénytársulások újra megjelentek, ezzel megváltozott az egész tájegységnek a vízjárása. Erről azt hiszem, hogy eddig...
Igen.
Eddig tartott az a sztori, amikor tényleg ilyen inspiráló zenére elmondta az előadó, hogy mi köze a farkasoknak a folyójárásához, és akkor eljutott ugye ide, hogy a folyó is máshogy folyik, hogyha ott van a farkas. És ez tényleg így tök szép volt. Viszont kiderült azért azóta, hogy azért nagyon lassú ez a változás, mert a vapitiknek volt egy ilyen 150 év előnye, tehát az alatt annyira intenzíven írtották, hát nem csak a növényeket, hanem magát így a talajt is teljesen lepusztították, hogy egyáltalán nem képesek a farkasok egyedül, csak a jelenlétükkel, meg vapiti evészetükkel megjavítani ezt az ökológiai rendszert. A New York Times-nak nyilatkozott Thomas Hobbs, a Colorado-i Állami Egyetem ökológus professzora, aki több évtizedig folytatott terepi kutatásokat, és ő elárulta nekünk, hogy a farkasok nem varázslók.
Igen, nekem ez
jelentés.
Ez ennek a mondatnak a ennek a cikknek a legszomorúbb mondata, mert így azonnal eszembe jutott róla egy ilyen szomorú varázsló jelmezes farkas.
És igen.
Be is raktam a jegyzetbe egy képet.
Na igen. Szóval azt is mondja Thomas Hobbs, hogy a program fő célkitűzését sajnos nem sikerült megvalósítani, mert nem jött létre a trofikus kaszkád egyensúlyt szavatoló. Tehát a trofikus kaszkád, mint egyensúlyt szavatoló ökológiai jelenség, ez nem jött létre.
Ez katasztrofikus.
Igen, és hasonló a helyzet a vizes élőhelyek helyreállításában kulcs szerepet betöltő kanadai hódok újbóli megjelenésével, amit szintén a farkasok vapiti pusztításának tudtak be, de még ez sem elég.
Pedig, hogyha arról a részről csinálnak egy filmet, annak lehetne a címe a hódjátszma.
Igen.
Jaj.
De most nem tudom, hogy jutott eszembe, hogy sajtból van a hód, de ez ennek semmi értelme megint csak.
Nekem csak az jutott eszembe, hogy verde hódet.
Igen. Meg közben az is történt, hogy oké, eltűntek, de gyérültek a vapitik, közben meg az amerikai bölények populációja nagyon gyors növekedésnek indult, mert ők viszont túl nagyok ahhoz, hogy a farkasok rendszeresen elejtsék őket, tehát az jó, hogy esetleg egy-egy csordától elkóborolt fiatalabb bölényt mondjuk elkapnak a farkasok, de nem tudják hatékonyan szabályozni a bölény populációt. Szóval emiatt a túllegeltetési mintázatok fennmaradtak, és a talajerózió sem tűnt el, senki nem boldog. Kiadták az engedélyt a kollektív bölényvadászatra.
Pont akartam mondani, hogy legalább a vapitik meg a bölények boldogok lehetnek, de akkor ezek szerint ők sem.
Nem. Hát esetleg az őslakosok lehetnek valamennyire boldogok, mert a bölényvadászatra azt hiszem, hogy nekik adtak ki engedélyt.
Igen, na, hát ez nem.
Az őslakosok vezette több napos hajtás során terítékre került 1085 példány. Mi van? Azt írja a cikk, hogy a többnapos hajtás során terítékre került 1085 mellett 88 példány sorsa a kényszervágás lett. További 282 pedig a hírek szerint a helyi törzsek gazdaságait gyarapítja. Na jó, hát ezt nem tudjuk, de minden esetre nem minket érint, úgyhogy...
Jó.
Hát minden esetre baromi érdekes, hogy tényleg milyen részletei vannak még ennek a sztorinak, amiről így annak idején tényleg csak annyit beszéltünk, hogy odaengedtek, nem tudom, 8-10 farkast, aztán azok ott mindent rendbe raktak.
Igen, és szép lassan tényleg eljutunk oda, hogy így néhány évvel később így tartunk ilyen follow-upokat, hogy mi lett bizonyos projektekkel, amikről korábban beszéltünk, amit javasolt egy hallgatónk, hogy milyen jó lenne.
No igen. Jaj, közben látom, hogy Dávid, beraktad a képet a farkas varázslóról.
Én mondtam, hogy beraktam.
Igen, 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 csak mondom, hogy közben ja, látom, most, mert én közben nem a jegyzetek változását nézem, úgyhogy most látom. Hát igen, szóval aki nagyon elszomorodott, az esetleg nézegesse ezt a képet, mert ezen a farkasvarázsló nem tűnik annyira elszontyolódottnak.
Bátosnak, igen.
Hát lehet, hogy itt még nem tudja, hogy nem sikerült megváltoztatni.
Tehát az is lehet, hogy további 30 év múlva kiderül, igen, hogy még. Szóval azért adjunk egy kis időt farkasoknak, vapitéknek és bölényeknek.
Igen, lehet, hogy csak időkérdése, meg az is lehet, hogy közben még ilyen mindenféle egyéb tényezők is bejönnek, amire most még, hát nem gondoltunk a szadján, hogy mi sem, de a kutatók sem, akik próbálkoznak a farkasokkal.
Igen, szóval a trofikus kaszkád az nem 5 perc alatt jön létre.
Hát nem. Meg az is lehet, hogy az állatok így érezték a vadon hívását, és tudtak ellenállni.
Igen, és 30 éve még csak hanghívást tudtak érezni, de ma már akár videót csetelni is tudnának.
Hát igen, azt nem tudom, hogy a farkasok tudnának-e, de képzeljétek el, hogy a papagájok tudnak videót csetelni, mert mint azok a papagájok, akiknek megtanították, hogyha megnyomnak egy csengőt, és a csőrükkel rákoppintanak egy madárnak a képére, akkor a gondozóik felhívják őket. Tehát, hogy így van még benne némi segítség, de engem mérhetetlen nagy boldogsággal töltött el, amikor megtudtam, hogy a Glasgow-i és a Northeastern Egyetem kutatói olyan kutatásokat végeznek, amelyekben a papagájok és a digitális eszközök kapcsolatát vizsgálják, hát viszonylag kis mintán, viszont hát így egy ilyen viszonylag hosszan tartó kutatás.
Persze. Nagyon hosszan kell ezeket a kutatásokat végezni.
Hát de ezek milyen fontos dolgok? Tehát az elmúlt években megtanították a kutatók a papagájokat arra, hogy hogyan kommunikálhatnak videóhívásban egy másik papagájjal, és ráadásul összesen 18 különféle papagájfajt vizsgáltak, köztük jákú papagájokat, nimfa papagájokat és arákat. És akkor igen, ez volt az a fázis, ahol így tudták, ahol megtanították, hogy hogyan tudják jelezni, hogy ők szeretnének beszélgetni, és akkor most pedig azt vizsgálták, hogy amikor a madarak kezdeményezésére vagy kérésére videóhívást indítanak, akkor mi történik, és mennyire lelkesen beszélgetnek az állatok, és a kontrollcsoport az nem egy élő hívásban vehetett részt, hanem felvételről nézhetett egy előre rögzített videót, egy papagájról, ami csak ott így nem tudom, cseverészik, vagy valakihez beszél, és arra jutottak.
Vagy gyógyította a papagájt a képernyőn keresztül.
Ja, egy gyúlcsók papagáj, tényleg lehet, küldte a csít. Na és azt vették észre, hogy tényleg interaktáltak egymással azok a madarak, akik egy élő hívásban vettek részt, és akkor hosszabb ideig is tartotta a videóhívás, mert hát azt írják itt a cikkben, hogy megtanították a madaraknak a gondozóit, hogyha stressz vagy diszkomfort jelei mutatkoznak a madáron, akkor be kell fejezni a hívást, úgyhogy gondolom, hogy ez volt a jel, hogy meddig tegyék le, és hát az jött ki, hogy az előre felvett videók esetében 142 perc után kellett megszakítani a hívást, ami még így is tök soknak tűnik, de de átlagosan, amikor videót cseteltek, tehát egymással beszélgethettek a madarak, akkor 561 percet töltöttek videócsevegéssel. De azért a videó, tehát az előre rögzített videó is pozitív hatással volt a madarakra, nem csak a videócsetelés, és ez azért fontos, mert hogy a papagájok társas lények, és magányosak lehetnek, hogyha nincsen társaságuk, úgyhogy ez tök jó azoknak a papagájoknak, akik olyan háztartásban élnek, ahol egyedül vannak. De természetesen ennek a cikknek is úgy van vége, hogy további vizsgálatokra lesz szükség nagyobb mintán, mert hogy ezek most csak kisebb mintán készült ez a kutatás.
Tovább kattintottál magára a kutatásra?
Nem.
Akkor megmondom, miből maradtál ki. Az ötödik oldalon ott felsorolják a papagáj résztvevőket, és azon túl, hogy mindenkinél le van írva, hogy ő milyen fajta, a neve nincs ott, csak az, hogy egyes résztvevő, kettes résztvevő, stb. Meg az életkora, de az oda van írva, hogy mik a digitális szokásai. Tehát ott van, hogy ki az, aki ötödik generációs iPad minin gyakorolt, ki az, akinek nincsen korábbi tapasztalata, de hetedik generációs iPad-en, van, aki tabletjátékokat játszik iPad Pro-n, és ha jól látom, akkor van egy darab Samsung Galaxy Tab-es tabletjátékos kakadu, és egy Revel 2 Plus telefonon videókat néző kakadu. Szóval úgy látom, hogy az iOS eszközök penetrációja az nagyobb a papagájok körében.
Nagyon-nagyon cuki. Én attól tartok, hogy majd itt a jövőben arra kell felkészülni, hogy tipp a fiatalabb hallgatóinknak, hogy a papagájok képernyő idejével kell majd kezdeni valamit. Tehát ez az ilyen kis állatképernyő coach, vagy papagájpszichológus, az lehet, hogy egy fontos állás lesz a jövőben.
Ja, meg digitális detox a madaraknak.
Abszolút.
Az utolsó pillanatban dobtam be ezt a hírt, és nem volt időm mélyebben utána nézni, de nagyon köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet, Balázs. Így ez a felsorolás, ez egy kicsit ilyen choose your fighter, és így hirtelen nem is tudom eldönteni, hogy melyik papagájjal szeretnék lenni. Mindegyik olyan csodálatos.
Érdemes egyébként megnézni a további oldalakat is, mert például a hetedik oldalon ott ilyen fázisfotók vannak, ahogy a különböző papagájok jelzik, hogy szeretnének valakivel beszélgetni, hogy kiválasztják a beszélgető partnerüket is.
Valóban.
Na, akkor esetleg a hardvergyártók is rámozdulhatnak az első papag iPhone fejlesztésére. Ez volt az állatság rovat? Vége van az állatság rovatnak? Jön az emberség rovat?
Jön az emberség rovat, így van.
Na, akkor az emberség rovat elejére legkedvesebb embereink természetesen a hallgatók, és közülük is küldtek be pályázatokat, vagy jelentkezéseket a Craft konferenciára, amire a szervezők kedvesen felajánlottak nekünk jegyet, mi pedig jól kisorsoltuk a nyertest, aki nem más, mint Henes László Gergő. Gratulálunk, Gergő, vagy László.
Ilyen.
És majd írunk neked, hogy miket küldjél nekünk, illetve ha ezt nem akarod megvárni, akkor nyugodtan. Ja, de nem tudom, hogy előbb, mindegy, hogy előbb jutunk el mi hozzád, vagy előbb hallgatod meg, és írsz nekünk, de azt kéne jelezni, hogy személyes, vagy pedig online jegyet szeretnél.
És gratulálunk, és érezd jól magad a konferencián, személyesen vagy online.
Igen. Vagy mindkettő. No, a továbbiakban az emberség rovat.
Igazi képtelenség az emberségen belül.
Igen, képtelen voltam átvezetni most a hírre.
Nem baj, én feldobtam magamnak a labdát, hogy beszélhessek a Poetry Camera nevű cuccról, ami egy művészeti projektnek indult, de lehet, hogy, vagy úgy néz ki, hogy fizikai megvásárolható termék is lesz belőle. Ez egy olyan kütyű, ami úgy néz ki, mint egy kicsit retróbb de azért menőnek tűnni akaró kamera, amiből nem kép jön ki, hanem olyasmi tud, mint ami a pénztárgépeknek a blokkja, és egy vers van arról, azokra a dolgokról, amik a kamera látószögében szerepelnek. És az egész kütyű egy Raspberry Pi-ra épül, és képeket rögzít az eszköz ennek a segítségével, és utána számítógépes látási algoritmusokkal elemzi a vizuális adatot, és aztán elvileg AI modellek értelmezik a képet, azonosítják a kulcsfontosságú elemeket, színeket, mintákat és érzéseket, és ez az információ lesz az alapja a versnek, amit utána a rendszer elvileg az OpenAI GPT-4 modelljével generáltat. És hát, mint említettem, ezt a művészi projektet, vagy művészi projektnek indult dolgot két designer alkotta, Kellyn Caroline Zhang és Ryan Matter, és ők nagyon hosszan tudtak beszélni a TechCrunch-nak olyan fontos dolgokról, mint hogy ez a Poetry Camera, ez a művészet és a technológia találkozása, és hogy ez új magasságokba emeli a fényképezést azáltal, hogy gondolatébresztő költészetet generál, és hát gondolom, hogy azt már a TechCrunch újságíró tette hozzá, hogy már amennyire gondolatébresztő lehet a költészet. Illetve azt is imádtam, amikor azt mondták, hogy rájöttek, hogy a Poetry Camera képes áthidalni a technológia és a művészet közötti szakadékot oly módon, hogy az emberek tudtak vele rezonálni. És nem tudom, tényleg vannak még ilyen gyöngyszemek a cikkben. Hát én azért nem rezonáltam, mert nem élőben láttam, és nem tudtam próbálgatni, viszont a cikkben van egy teszt, mert hogy a TechCrunch újságírója készített egy képet, vagy hát egy műalkotást ezzel az eszközzel, meg volt olyan kedves, hogy azt is lefotózta, hogy mit láthatott a kamera, és gyakorlatilag egy Zoom meetinget fotózott le, amin két másik emberrel szerepel, és akkor utána van egy fotó is a kis blokkszerű cetliről a verssel, amit én hát így arra gondoltam, hogy az lesz az igazi művészet, hogyha megkérem a ChatGPT-t, hogy ezt fordítsa le nekem, hogyha szeretnétek, akkor felolvasom, mert az még, nem tudom, még bénebb, vagy még furább kontextusban helyezi. Ezzel a részével végül is tudtam rezonálni, de nyilván azért arra lennék kíváncsi, hogy az én macskámról milyen verset írna egy poetry camera. Szóval szeretnétek, hogy felolvassam?
Hát, én azért voltam ennyire csöndben, mert lélegzett visszafolytva vártam.
Én is várom a következőt, hogy rezonáljunk.
Címe nincsen a versnek, úgyhogy rögtön azzal kezdődik, hogy a kamerában férfi szemét igazítja pixel térben négyzetes keretben.
Topman. Bocsánat.
Tessék.
Ugye a férfi szemét.
Igen. Arcokra fókuszálva virtuális helyen laknak, régen elhagyták a patkót és a zsákmányt. Képzeljétek el, két verziót kértem, ez most az a verzió, amiben kértem, hogy így minden inkább őrizze meg a költői vonalat és a rímpárokat, nyilván nincs egy rímpár sem, meg kértem egy olyat, amiben így ragaszkodjon az eredeti szöveghez, és mind a kettőben szerepelt a patkó. Úgyhogy ezt megkérdeztem, hogy ez a patkó, ez mégis így hogy jött, és hát azt mondta, hogy a ret részre így ezt találta hasznos magyarításnak, mert hogy a patkó a köztudatban olyan szimbólum, amely a rohanó életet, a mindennapi rutint, vagy éppen a megoldás keresését jelképezi. Ezért
hát, azt hiszi, hogy a patkány az a patkó?
Nem tudom.
Végül is.
Fogalmam nincs. Minden esetre akkor folytatom a verset. Még három verszak van. A fátyolos árnyékokon keresztül szűrődik a fény, a kezében langyos kávé kormányoz. Beszélgetések kószálnak a virtuális határon át, az arca tükröződik a képernyőn. A polcon könyvek dőlnek, csendes csevegés, egy virágzó növény az egyetlen élő anyag. Szemüvegén nyugvó, otthon a nyugat csetepatéjévé válik, e falak között világa szétszóródik. E 2024-es április reggelén egy új normalitás csendesen viselt. Itt a vége. Azért azt tegyük hozzá, hogy azért az eredeti vers az tényleg így egy kicsit pontosabban írja le, hogy mi látható a képen, és kevésbé elszállt, és nem patkó van benne, hanem azt mondja a vers, hogy ezek az emberek, akik a képen vannak így, hát rég kiszálltak a patkányversenyből.
Mókuskerék?
Én nem mertem, de valóban sokkal jobb. Nos, hát
igen, ez... Igen, a patkó picit eltörte itt a dolgokat, de...
Ja. Ja, igen, és még két dolgot akartam kiemelni itt a hosszú cikkből. Az egyik, hogy open source a cucc, és ők maguk is tervezik majd továbbfejleszteni, de igazából bárki belenyúlhat, meg lehet állítani a verseny is, bele lehet kérni haikút, vagy más típusú verseket, illetve hát a másik, hogy annyian kérdezgették tőlük, hogy meg lehet-e majd vásárolni, hogy most azt írják a poetry.camera oldalon, hogy lesz valami limitált széria belőle, meg azt is közzétették, hogy állíthat össze magának valaki egy sajátot. Úgyhogy hát, hogyha bármelyik hallgatónkat megihlettük, akkor hajrá, építsetek költészet kamerát.
Még azon gondolkodtam, hogy vajon ez a kamera meg tudja állapítani, tehát mondjuk így ránézel vele egy emberre, és akkor, hogyha vidám, akkor vidám verset ír, ha szomorú, akkor meg szomorú verset.
Hát nem tudom, elvileg detektálja az érzéseket, ugye?
Mit gondol erről, Dávid?
Én még nem mertem megszólalni, mert nem tudtam, hogy ez már az átvezetése. De akkor én azt gondolom róla, hogy hát ha ez a kamera még nem is, a telefonunk már sokkal pontosabb képet adhat arról, hogy szomorúak vagyunk, e vagy vidámak, ami pedig azért jó, mert például a mentális egészségünk megőrzéséhez is hozzájárulhat a telefonunk. A Vox ír erről, és hát egyben meg is jegyzik, hogy a telefon az sokszor okozója is tud lenni a mentális problémáknak, de hát végül is a megoldásban is lehet része. Főleg, hogy ugye hát minden egyéb dologra ott van az orvos, tehát ha fáj a torkunk, köhögünk, stb., elmegyünk a házi orvoshoz, kapunk egy nagyjából pontos diagnózist, meg kezelési javaslatot is, de még egyébként a mindenféle fitness trackerek is, amik mérik a vérnyomásunkat, pulzusunkat, stb., az mindenféle információt tud szolgáltatni a fizikai hogylétünkről, viszont a mentális egészségünkről meg nem annyira. És persze ott van az, hogy lehet járni terápiára, de az igazság az, hogy a legtöbb ember, aki valamilyen fajta terápiára jár, az jellemzően hazudik. Egy kutatás szerint ugyanis a terápián résztvevő emberek több mint 90%-a legalább egyszer hazudott már a terapeutájának. És hát akkor felmerül a kérdés, hogy lehetne ezt egy kicsit jobban kezelni, ezt a dolgot, és hát erre jöhet a megoldásként a telefon és a mesterséges intelligencia.
Azért ezt is ritkán halljuk, hogy a mentális egészség, illetve a mentális problémákra megoldást azt a telefonban kell keresni.
Igen, arról nem beszélve, hogy az ilyen jellegű információit hány ember szeretné bármilyen módon is a telefonjára bízni, vagy a telefonjában tudni, de...
Lehet, hogy egy telefon írta ezt a cikket.
De a lényeg az, hogy van egy Ellipsis Health nevű cég, akik azzal foglalkoznak, hogy mesterséges intelligencia segítségével megpróbálják az emberi hangból megállapítani, hogy milyen a mentális egészségük, és ennek a cégnek a vezetője Michael Aratov, vagy Arató, mondta, hogy hát a nagy óriási igény van a ilyen digitális mentális egészségügyi megoldásokra, mert a egészségügyi ellátórendszerek egyszerűen már nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel. Egy lényeges statisztika, ami szerintem valószínűleg kiterjeszthető világ többi részére is, sőt, ez szerint a amerikai felnőttek 29%-ánál állapítottak már meg depressziót az életük valamelyik szakaszában, és a National Institute of Mental Health becslése szerint pedig az amerikai felnőttek nagyjából egyharmadánál jelentkezik a szorongás az életük során. És akkor itt jön a képbe, hogy mit tehet a telefon ezért. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az egész kezelési módszer, vagy módszertan, amivel a mentális egészséget, vagy legalábbis depressziót kezeli a tudomány, az a hozzáértők szerint nem a legjobb. Legalábbis Nicholas Jacobson, a Dartmouth College adjunktusa, aki orvosi adattudománnyal és pszichiátriával is foglalkozik, ő azt mondja, hogy szerinte a depresszióról való gondolkodás, vagy ennek a kutatás az úgy, ahogy van, rossz, vagy hát nem a megfelelő eszközökkel történik, mert leginkább itt csak a stabilan jelenlévő tünetekre fókuszálnak. Itt le volt írva az előbb pontosan, hogy igen, hogy a depresszió legalább 5 tünetét stabilan 2 héten keresztül kell produkálnia valakinek ahhoz, hogy formálisan diagnosztizálják. Viszont Jacobson szerint ez azért nem jó, mert a depresszió tünetei nagyon gyorsan változhatnak, és olyan gyorsan, hogy az orvosok egész egyszerűen nem biztos, hogy észreveszik ezeket a változásokat egy depressziós embernél, és még azt is mondja, hogy a hagyományos kezelési módszerek meg nagyon-nagyon lassúak. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk, hogyha valaki tényleg nagyon lelkiismeretesen jár terápiára, az mondjuk azt jelenti, hogy hetente egyszer. Ugye? És hát itt amerikai árak vannak, de gondolom a magyar árak is hasonlatosak, hogyha belegondolunk, hogy kb. Egy-egy ilyen terapeuta kezelés az olyan, hát Amerikában $100 körül van, jó, lehet, hogy nálunk azért nem $100, de mondjuk egy 20-as biztos, vagy 15-20 biztos megvan. Szóval azért ezt nem mindenki tudja még hetente se kifizetni, és egy 2022-es kutatás szerint a pszichiáterek, legalábbis ebben a vizsgálatban megvizsgált pszichiátereknek csak a 18,5%-a fogad új betegeket, ami ahhoz vezet, hogy akár több mint 2 hónapos várólisták is vannak. Viszont ugye ott telefon, ami egész nap nálunk van, már eleve mér így is egy csomó mindent, számolja a lépéseket, pulzust mér, alvásmintát figyel, szól, hogyha túl sokat nyomkodtuk a social médiát, és így tovább. Úgyhogy ezzel már lehet valamit kezdeni, és akkor ezen kezdtek el dolgozni a kutatók. Jacobson társszerzőként vett részt ebben a kutatásban, aminek a keretében kifejlesztettek egy Mood Capture nevű telefonos applikációt, ami egyrészt a telefonnak a selfie kamerájával rögzíti a felhasználó arcát, miközben kérdésekre válaszol a hangulatával kapcsolatban, ráadásul a telefon naponta 3-szor szól is, hogy töltsék ki ezt a kutatási kérdőívet, és egy mesterséges intelligencia modell pedig a válaszaikat hozzárendelte a különféle fotókhoz, vagy hát ezekhez a fotókhoz, ahogyha mondjuk éppen reményvesztettnek, vagy szomorúnak érezték magukat, és hasonlók, de azt is figyeli ezeken a képeken, hogy milyenek a fények, és milyen tárgyak láthatóak a háttérben, hogy a depresszió korai jeleit ki tudja szűrni. Tehát például, hogyha valaki szinte mindig az ágyban fekszik, amikor ezekre a kérdésekre válaszol, akkor az sokkal valószínűbb, hogy ő depressziós, mint az, aki nem. Azt megjegyzik, hogy nem a arcnak a különböző jellemzőit nézik ilyenkor, hanem inkább az aprócska változásokat, a különböző arckifejezések változásait, sőt, még azt is, hogy tartják a telefont a felhasználók, és hát elég, már első nekifutásra elég jól sikerült ezt összerakni, mert azt írják, hogy kb. 75%-os pontossággal tudták azonosítani a depresszió tüneteit a Mood Capture segítségével, és ez az első alkalom volt, hogy hasonló fotókat mentális betegségek észlelésére használja. És az is fontos, hogy ebben a kutatásban már eleve csak olyan embereket vettek be, akiknél már diagnosztizálták a depressziót, és azt is kérték tőlük, hogy az egyes fotókat, saját fotóikat osztályozzák, szerint, hogy akkor mennyire érezték magukat depressziósnak. Sőt, a továbbiakban még azt is tervezik, hogy az ilyen Face ID-s telefonnyitást is összekössék ezzel az appal, tehát hogy már eleve akkor ezeket a képeket is behúzza, amit a nyitáshoz használnak, vagy a nyitáskor készít, és emellett még egy további ilyen passzívan gyűjtött adatokat is elemez az applikáció, például az alvásra töltött órák számát, a szöveges üzenetek és közösségi médiás posztokat, azt nem írják, hogy ez milyen szempontból, tehát lehet, hogy a nyelvezetet vagy a használt szavakat is figyelik. És azt írja a Vox, hogy hát a terapeutájának bárki azt hazudik, amit akar, de a telefonba gyűlő adatok azért azok elől nehéz elbújni, úgyhogy ezt tudja a cucc. Még azt írják, hogy hát még persze azért ez távol van a tökéletestől, például most így a kutatás során azt találták, hogy sokkal pontosabban állapítja meg a depresszió jelenlétét a fehér embereknél, mert a kutatás résztvevői nagy részt fehér nők voltak, úgyhogy, és hát persze van ennek mindenféle etikai és adatvédelmi oldala is, de mondjuk szerintem azért az első nekifutásra nem rossz kísérlet.
A cikk az jó hosszú, meg jól leírják, hogy mi mindent csinál, de a legvégén van a nagy kérdés, ami bennem is így folyamatosan itt fortyogott, hogy oké, akkor most megállapítja a telefon, hogy vannak depressziós tüneteid, és akkor mi van? Mert most az, hogy lehet, hogy a terápia hosszú, meg nem működik, meg később jutsz be, de az mégiscsak ugye egy kezelés. És persze valóban egyre több helyről lehet hallani, hogy igazából nem tudják megfogni a depressziót. Tehát van, akinél működik a terápia, van, akinél nem működik. Tényleg nem azt mondom, hogy sötétben tapogatózás van, de egyáltalán, tehát nem tudjuk, hogy most nem tudom, 50 év múlva visszanézünk, hogy ma hogy kezelték a depressziót, akkor majd fogják a fejüket, mint mi, hogy hogyan amputáltak végtagokat 500 éve, vagy pedig azt mondják, hogy jó, igen, jó úton jártak. Szóval tényleg nagyon keveset lehet tudni. Tehát akkor mi van ezzel, hogy most a telefon összegyűjt egy csomó adatot, és akkor megmondja, hogy te kedd délelőtt mélyen voltál, és szerda délután pedig magasan voltál.
Hát szerintem, mert mint hogy én úgy láttam, hogy erre nincs válasz a cikkben, de hogy de szerintem...
Számos válasz van, de egyik se az a válasz.
Tehát... Ja, tehát hogy szerintem az része az így tök jó, hogyha így tudatosítja az emberben, hogy van egy probléma, amire lehet, hogy megoldást kéne keresni, és azt mondod, hogy nem mindenkinél működik a terápia, de legalább meg tudja próbálni. Tehát, hogy ha megpróbálja, az mindig persze. Jobb, mint hogyha csak így...
Igen, ugyanezt akartam mondani, meg azt, hogy ez szerencsére ez a most még tényleg csak egy kutatási projekt volt, tehát ez nem olyan, hogy most akkor ez ott van az App Store-ban, és akkor most holnap mindenki lehúzhatja a telefonjára, és mindenki jól félrediagnosztizálhatja magát.
Mi van akkor, hogyha valaki pont abba a kis százalékba esik, hogy tökre úgy érzi, hogy szarul van, és depressziós, és a telefonja megmondja, hogy nem, figyelj, jól vagy, ugyan, másoknak sokkal szarabb. már a telefon is.
Hát, vagy lehet, hogy csak arra a következtetésre jut, hogy jó, akkor ő máshogy van szarul.
Igen, ugyanakkor meg én arra gondoltam, hogy például, tehát hogy nyilván ezt még reszelni kell, meg fejleszteni kell, meg tényleg itt a cikk végén van egy jó hosszú kifejtés pontosan erről, meg arról, hogy azért van jó sok hasonló app, azt írják, hogy körülbelül 10 000 olyan digitális mentális egészséggel foglalkozó app van, amit az úgynevezett mHealth Index and Navigation Database felsorol, és akkor ott így írják, hogy milyen adatokat hogyan gyűjtenek be, meg hasonló, de azt így megjegyzik, hogy ezek inkább ilyen naplószerű appok, mint előrejelző dolgok, tehát ezek nem csinálnak semmit a begyűjtött információkkal, vagy ugye hát azt állítják, de hogy inkább ez olyan, hogy mint hogyha nem tudom, valami étrendet kell tartanod, és akkor ilyen kajanaplót kell vezetned, és a többi, és akkor vissza tudod nézni, hogy voltam, mitől voltam jobban, mitől voltam rosszabbul, illetve van olyan is ezek között, ami ilyen klinikai döntéstámogató eszköz, tehát az se olyan, amit így majd mindenki a saját telefonján fog nyomkodni, szóval persze, sok még a ha, meg sok még a vörös zászló, meg sok még a kérdőjel, de azt gondolom, hogy azért ez is fog fejlődni, és akkor ahogy az AI is fejlődik, meg a társalgó robotok is fejlődnek, majd ez is fog fejlődni, és még az jutott eszem, hogy akár olyasmire lehet jó, hogy persze, fenntartva, hogy azért ez még nem pontos, meg minden, de hogy de űrhajósoknak, ilyen sarkvidéki kutatóbázison fél éveket lehúzó kutatóknak, vagy nem tudom, hosszú hajó szolgálatra beosztott embereknek és hasonlóknak lehet, hogy ez is tud segíteni egy idő után, hogy hát ja, most nem tud egy orvos idejönni, de itt van egy app, ami most figyelmeztet, hogy nem tudom, több szintetikus napfényre van szükség, különben baj lesz, de szóval na, a lényeg az, hogy egyetértek Scully-val abban, hogyha az már arra jó tud lenni, hogy tudja tudatosítani, hogy valami van, és valakivel nem ártana beszélni, és még ehhez akár ad elérhetőségeket is, azzal biztos, hogy sok embernek lehet segíteni.
Igen, mert amennyire én tudom, igen, ez is, tehát így nyilván minden embernél más, hogy megy le, de hogy az elején van egy szakasz, amikor még az ember bennem tudatosodik, hogy ez nem a normál állapot, vagy hogy ezen így lehetne javítani, mert hogy még az sem vágja, hogy fú, itt most tényleg valami gáz van, csak azt érzékeli, hogy minden nap egyre rosszabb. Egyébként még itt az előbb, amikor soroltad, hogy milyen appok vannak, amik segítséget nyújthatnak, akkor is beugrott egy alkalmazás, meg még előtte is, amikor Balázs mondta, hogy na, azért a mobiltól kapjuk a segítséget, pedig nem ezt várnánk, hogy szerintem emlegettem korábban is, hogy volt egy ismerősöm, aki éppen hát valami nehéz időszakon ment keresztül, ami anyagilag is megterheléssel járt neki, és nem tudott pszichológushoz menni, és valaki így kb. Poénból bedobta neki, hogy akkor beszélgessen a ChatGPT-vel, és ő tényleg megkérdezte a ChatGPT-t, hogy mit ajánl, és a ChatGPT ajánlotta neki a Wobot nevű appot, ami elvileg így elvileg segít, és ettől az ismerősömtől így azóta is hallom, hogy így mondja, hogy itt csinálja azokat a rutinokat, amiket az app javasolt, meg hogy igen, ott így az ilyen első lépésekben tök jó volt. Ezért én annyira kíváncsi lettem, hogy én is megnéztem, de én semmire nem jutottam vele. Mondjuk nekem nem is volt bajom éppen akkor, csak próbáltam volna megnézni, hogy hogyan működik, és nem tudom, nekem is ott így dobált ilyen mindenféle sémákat, meg rutinokat. Én nem tudtam vele mit kezdeni, de tényleg volt akinek ez hasznos volt. Illetve még itt a cikknek a leges legelején én ezen így tökre elcsodálkoztam, ezen az adaton, hogy az emberek 90%-a hazudik a terapeutájának, vagy hazudott már a terapeutájának legalább egyszer, hogy ezt hogyan tudják. Tehát láttam, hogy úgy írják, hogy egy kutatás azt becsülte, de hogy ezt mégis hogyan tudják becsülni, tehát hogyha valaki hazudik a terapeutájának, akkor majd egy kutatónak bevallja, hogy ő hazudott már a pszichológusának, vagy a pszichológus annyira vágja az embereket, hogy látja, hogy hazudik a kliense, és akkor ő valami kutatáson azt mondja, hogy igen, 10-ből 9 kliensemmel már észrevettem, hogy hazudott nekem, vagy nem tudom.
Ez szerintem mind lehet, meg még az is lehet, hogy a terápia során valamikor hazudott, és később bevallotta, de ugye akkor már bekerül ebbe a 90%-ba. Aha. Hiszen csak az van, hogy legalább egyszer hazudott. Tehát utána meggyónta, és akkor kiderült.
Igen, ez így végül is. És ugye ez 10-ből 9 emberre előfordul.
Vagy 10-en írták a kutatást,
ja.
És közül 9-en már hazudtak, és akkor beírták, hogy szerintem becsüljük azt, hogy több, mint 90%. Na, ja. De nem akarom ezt az egész, egyrészt most mondtam, hogy nem akarom elviccelni, de mindent elviccelünk, de ezt ne vicceljük el, hogy persze, természetesen én is egyetértek, hogy igazából bármilyen olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy foglalkozzunk többet komolyabban és mélyebben a mentális egészséggel, az üdvözlendő, úgyhogy ez tök jó, hogy egyrészt fejlesztenek ilyeneket, meg foglalkoznak ezzel, és reméljük, hogy egyre közelebb kerülünk a hatékony megoldásokhoz ezen a téren, és aztán hát, ha átcsorog ez az egész ide felénk is, Amerikából, minden esetre, akkor ezen a ponton gondoltam, hogy egyrészt bedobom a jegyzetekbe az egészségvonalnak azt a gyűjtését, ami a különböző lelkisegész szolgálatokat szedi össze, meg az elérhetőségeket, és azt is mondjam a kedves hallgatóknak, hogyha nektek van bármiféle ilyesmi gondolatotok, hogy vagytok időnként mélyen meg sötét helyen, meg ilyenek, akkor ne habozzatok segítséget kérni.
Igen, ez egy nagyon jó gondolat, köszi szépen, hogy elmondtad, bedobod, stb.
Na innen hogy vezetünk át?
Még ne vezessünk át, mert még én jó. Is bedobtam egy linket, egy icipicit, mert rémlet, hogy nekem is, olvastam valamit arról, hogy miből lehet arra következtetni, hogy valaki depressziós, mert mint hogy valamilyen tech dolog, és szerintem nem azt találtam meg, amire én emlékeztem, hanem egy tavalyi cikket, amiből az derült ki, hogy a depressziós felhasználók gyakrabban használják az interneten a szív emojit. Úgyhogy én csak annyit szerettem volna mondani, hogyha valakinél látjátok, hogy többet használja a szív emojit, mint szokta, akkor esetleg beszélgessetek vele többet. És akkor innen már esetleg megpróbálhatunk átvezetni, hogy és akkor nem csak játék és mese az élet.
De nagyrészt lehet játék is, különösen akkor, hogyha jön az új Nintendo Switch, például ezt is mondhatjuk.
Hát akár.
Dávidot elvesztettük? Csak nem.
Hűha.
Nem, senki nem vesztett el, nem, itt vagyok, csak nagyon lelkiismeretesen lenémítottam a mikrofont, amíg motoszkáltam, és aztán így...
Ja, de nem az volt, hogy már beszélsz 5 perce igazából valami tök érdekes dologról, és közben nem, le vagy némítva, hanem...
Igazából csak azt mondtam, hogy egy hirtelen váltással térjünk át a következő híre, és nem értettem, hogy miért nem veszitek ezt a fantasztikus nyelvi poénomat. Na de mindegy, most már itt vagyunk, szóval igen, így is lehet mondani, hogy Balázs fogalmazott, és azt kezdtem elmondani, hogy így egy kicsit antiklimatikus lesz a hír, de ahogy a TechCrunch-on is írják, pontosan ebben a szellemben jelentette be a Nintendo a mai napon. Olyan friss ez a hír, hogy még szinte meleg. Ma jelentette be a Nintendo, hogy érkezik a Nintendo Switch 2. Ennél sokkal bővebbet nem árultak el, ugyanis Furukawa Shuntaro, a Nintendo elnöke, azt írta a Twitteren, hogy majd ebben a pénzügyi évben teszünk egy bejelentést a Nintendo Switch folytatásával kapcsolatban, pont. Úgyhogy ez egy olyan japán cégvezetősen ilyen tömör és tárgyilagos bejelentés, mert hogy ugye ez még nem az volt, hogy tényleg lesz a cucc, hanem azt feltételezi a TechCrunch, hogy ezzel Furukawa csak a felhasználókat akarta figyelmeztetni, hogy a jövő hónapban esedékes Nintendo Direct livestream során még ne várják ezt a nagy bejelentést. Azt írta még, hogy ez az esemény során a Nintendo Switch szoftveres újdonságairól lesz szó, amik az év második felében érkeznek, de azt itt hangsúlyozzák, hogy de léci mindenki készüljön fel lelkileg, hogy nem lesz szó a Nintendo Switch folytatásáról ebben a prezentációban, és mivel a Nintendo-nál márciusban ér véget a pénzügyi év, ezért valószínűsítik, hogy hát a legkésőbb jövő tavaszig kell várni arra, hogy kiderüljön, hogy akkor pontosan mikor érkezik a Nintendo Switch 2. Ugye hát az első Switch-et az 2015-ben dobták piacra, és főleg Japánban, ja nem Japánban, hanem hát óriási siker volt világszerte. Több mint 141 millió darabot adtak el belőle. Ezzel a Switch minden idők harmadik legsikeresebb konzolja lett. Csak 2 másik előzi meg, amik nekem nagyon meglepőek, vagy legalábbis a PlayStation 2 az egyik, ami még kevésbé meglepő, mert mondjuk az egy jól sikerült darab volt. A Nintendo DS az viszont nagyon meglepett, hogy az is a minden idők legeladottabb konzoljai között van, és ráadásul az első kettőben ezek szerint. Úgyhogy ez egy érdekesség. Ugye ezt még itt külön megjegyzik, aki esetleg nem látott még, nem használt Switch-et, ez azért is lett nagy siker, mert az a egyik speckója, hogy lehet ilyen kézi módban is használni, úgy viheted magaddal is, de akár tévére is pillanat alatt rá lehet csatlakoztatni. És ráadásul a Animal Crossing című játék az, ami elképesztően durva sikert hozott a Nintendónak. Jó, ehhez kellett egy koronavírus járvány is, de a lényeg az, hogy 2020 március és novemberek között a Nintendo 12 millió Switch-et adott el, ami 73%-os növekedés volt az egy évvel korábbihoz. Aminek köszönhetően 50%-kal túlteljesítették a pénzügyi előrejelzésüket. Úgyhogy ez a történet, vagy ez a helyzet. Még azt írják, hogy hát igen, most már lassan érik ez a csere, mert nemrég közzétette a Nintendo a negyedéves pénzügyi jelentését, és ez szerint 12,5%-kal csökkentek a hardware eladásai, de hát nyilván ez természetes, amikor az ilyen zászlóshajó konzol már több mint egy évtizede piacon van, de ettől függetlenül még mindig írdatlanul népszerű a Switch. Például a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom című ilyen tripla A-s cím miatt, úgyhogy hát igen, a Switchben azért még van Minecraft, de gondolom, hogy akinek van, az már nagyon kíváncsi rá, hogy mikor jön a kettes, mit fog tudni, és mennyibe fog kerülni, és milyen játékok lesznek rajta.
Esetleg megcsinálják-e végre a Falloutokat Switchre? De ezzel csak tízelem azt, hogy majd egyszer beszélünk az új Fallout sorozatról, elképzelhető, hogy valamelyik jövőbeli Patreon szekcióban. Ezt most csak azért, mert nekem pont Switch-en van, másom éppen nincsen, és kizárólag a Legend of Zelda Breath of the Wild miatt vettem azt, meg hát azért, mert úgy tűnt, hogy gyerekeknek lehet, hogy a Nintendo-s játékok a jók, de főleg egyébként Mario Kart és a Zelda ment nagyon, de most, hogy a Fallout sorozat ismét felébresztette bennem a Fallout nosztalgiát, elkezdtem rákeresni, hogy van-e vajon Fallout Switchre, és természetesen nincsen. Úgyhogy
viszont szarul vagyok. Viszont azt elárulom, hogy a Fallout 3-ból csináltak egy ilyen rajongói remastert, hogy a teljes Fallout 3 sztorit, meg világot, meg mindent bepattintották a Fallout 4 engine alá, és az PC-n elérhető sehol máshol, úgyhogy, de ráadásul még Mac-ed is van, úgyhogy akkor nem is mondtam semmit.
De az a jó, hogy nem lenne lehetetlen projekt, csak annyit kéne dolgozni rajta, hogy azért ennyire nem. Egyrészt azt hiszem, úgy csinálták meg kell venni az eredeti játékokat, tehát ennyiben korrekt a dolog, de tényleg, tehát így a Mac-en be kell bootolni Windows-ba, és akkor onnan, szóval az egész olyan, hogy úgy 2024-ben én már ehhez túl öreg vagyok, és valószínűleg mindig is túl öreg voltam. Na de ez csak egy ilyen tízer a tízeren belül.
Hát nagyon durva, hogy micsoda titkokról rántjátok le itt a leplet.
Ho-ho-ho. Igen, és nagyon köszönöm a feladott labdát, de itt valós időbe kellett már magam elé menve korrektúráznom a következőt, mert egy nagyon klasszikus meseből támadtam meg a jegyzeteket. Ettől függetlenül benne hagytam, mert egy hetes évvel ezelőtti sztoriról van szó, aminek én most találtam meg egy már ilyen Tumblr-es mém formában feldolgozott változatát.
Ez a hetes.
Igen. És ugye egy-két adással ezelőtt szó volt az izraeli kémfőnökről, aki aznek azért kellett lemondani a pozíciójáról, mert írt
magát doxolta.
Írt egy könyvet, aminek az e-book változatában benne maradt a Gmail címe, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez volt az akkori ups. És akkor Az e-heti, illetve a 7 évvel ezelőtti UPS, az pedig az Amazon-né, vagyis hát egy valakinek egy Amazon Cloud felhasználói, ugyanis úgy raktak fel amerikai titkosított kormányzati és egyéb katonai meghasonló dokumentumokat az Amazon server farmjára, hogy hát ez bizony a Google-el kereshető maradt. és egyébként ebben az a vicc, hogy ez 2017-ben írt róla a CSO Online, amit be is dobtam a jegyzetekbe, de ennek ellenére a mai napig, hogyha a Not for Public Release szavakra rákeres valaki az Amazon AWS-en belül, akkor meg fogja találni a Classified, Top Secret, Not for Public Release, Department of Defense Contract Security és hasonló PDF-eket. Amikor ezt beraktam ide a jegyzetbe, akkor még nem mertem rákattintani ezekre a linkekre. Most már lehet, hogy rámernék ezek után, hogy a CS Online megírta, hogy akkor ez így sikerült. Hát így. Így egyébként, bocsánat, azt mondta Dan O'Sullivan, az AppGuard nevű cég cyber kockázati csapatának munkatársa, hogy azok a digitális eszközök, amikkel például a Pentagon különféle hírszerző és egyéb ügynökségei terjesztik az információkat, annak nem egészen úgy kellene működnie, hogy bárki beírhat egy URL-t egy böngészőbe, meg azt is mondta, hogy az ilyen harmadik fél által nyújtott ilyen digitális szolgáltatások az ilyen cyber rezilienciának a csendes gyilkosai.
Csodálatos történet. És az ugrott be, hogyha zenekarom lenne, akkor biztos, hogy a legújabb albumunknak az lenne a címe, hogy Not for Public Release, de aztán rájöttem, hogy zenekarom nincs, viszont esetleg a podcastunknak is javasolhatom, hogy egyszer egy epizódnak legyen az a címe, hogy Not for Public Release, lehet, hogy többen rákattintanának az átlag, a szokásosnál.
Egy ismerősömnek volt egy ilyen gimiben alapított rock együttese, és ők találták ki azt, hogy ha egyszer csinálnak egy albumot, akkor annak az lesz a címe, hogy már aranylemez. És ugyanígy egy haverom meg azt találta ki, hogy ő egy olyan filmet szeretne egyszer rendezni, aminek az a címe, hogy Coming Soon.
Hát ez nagyon eredeti, mondhatni organikus.
Szép.
Na, ez egy szervesen átvezetted a következő rovatba és hírbe. Az állatság és emberség rovat után ez az organizmusság rovat. Az Ars Technikán írtak arról, hogy az hagyján, hogy mindenféle kutatók műanyag evő baktériumokkal foglalkoznak, de most olyan műanyagot készítettek, amiben már eleve bele van építve a műanyag evő baktérium.
Akkor ez egy ilyen zárt rendszer.
Felmerül a kérdés, hogy mire jó ez, mert ugye úgy valami olyasmi van a szemem előtt, mint amikor van ez a doboz, hogy kinyitod, és akkor kijön belőle a kéz, és megnyomja a gombot, ami becsukja a dobozt, vagy valami ilyesmi. De egy fokkal azért hasznosabb fejlesztésről van szó. Hát ugye megy persze a cikk bevezetése, hogy hát azért marad meg sokáig a műanyag a természetben, mert mivel ilyen újfajta anyag, ezért nem nagyon fejlődtek ki azok az élőlények, amelyek ezt feldolgoznák. Tehát nagyon stabil a molekuláris szerkezete a legtöbb műanyagnak, polimereknek, és ez eléggé különbözik a baktériumok, meg egyéb ilyen lebontó szervezetek mindennapi eledelétől, hogy ne tudják ezt feldolgozni.
Plusz ugye azt is tudjuk, hogy a farkasok sem varázslók, tehát ők sem tudnának gondoskodni róla.
Így van.
Nekem csupán annyit jutott eszembe, hogy egy ilyen építkező cég, akik eltüntetik a romos házat a szomszédtelekről, és az is egy lebontó szervezet.
Pontosan. Mert hogy én valahogy ebbe bele se gondoltam eddig, hogy tulajdonképpen milyen fura az, hogy ezek a műanyagok, ezek szerves anyagok, tehát igazából miért ne tudná lebontani az egyéb szerves anyagokat lebontó organizmus a műanyagot is, mikor ugyanazokból az alap elemekből áll. De szerencsére az evolúció már azért evolvál afelé, hogy megjelentek műanyagot is lebontani képes baktériumok, és ezért egy nemzetközi kutatócsoport arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha fognák ezeket a baktérium törzseket, és már eleve beépítenék a műanyagokba azzal, hogy valamilyen mechanizmussal meg kéne akadályozni, hogy amíg használjuk azokat a műanyagokat, addig azért úgy ne nagyon bontsák le. Tehát, hogy valahogy időzíteni kéne, vagy nem tudom, megbeszélni a baktériumokkal, hogy még várjanak, de hát mivel a baktériumok nem úgy működnek, mint a derék papagájok, akiket meg lehet tanítani erre-arra, ezért azt találták ki, hogy inaktív spórákkal, vagy inaktív spórákként keverik be a baktériumokat a műanyagba, és így aztán csak akkor kezdődik meg a nagy műanyagemésztés, amikor már a környezetbe helyezik a műanyagot, amit mindjárt tovább olvassuk a cikket, és akkor meglátjuk, hogy ez most azt jelenti, hogy a nemzetközi kutatócsoport arra biztatja népet, hogy szemeteljen? Reméljük nem. Viszont ehhez az is kellett, hogy kitenyésszenek egy olyan törzset, ami egyáltalán a műanyag gyártási folyamatot kibírja. És a végén az is kiderült, hogy ez a baktériummal kevert műanyag még erősebb is lett, mint valaha, vagy mint hímen.
Nekem csak egy rettenetesen rossz szó vicc jutott eszembe az egészről.
Mond.
Szóval, hogyha manapság valaki randizni indul, akkor nem árt tisztázni, hogy a férfi, akivel randizni szeretne, az egy rendes monogám ember, vagy egy poliuretán.
Hát ez csodálatos.
Ez nagyon szépen átvezetett a következő bekezdésre, mert ugye igen, termoplasztikus poliuretánnal dolgoztak, ami például, hát az Ars Technica sajátos példákat hoz, azt mondja, hogy a kerékpár abroncsok, vagy a kerékpár ilyen belső, hogy hívják ezt, nem vagyok biciklista.
Belső, így, ahogy mondod,
igen,
belső.
A kerékpár belsőktől a Ethernet kábel bevonataig mindenhol megtalálható, és a földben élő Bacillus subtilis nevű baktérium törzs, ami egyébként az emberi bélben is megtalálható, az fel tudja dolgozni ezt a poliuretánt, vagy TPU-t, és spórákat is formál, gyárt.
Létrehoz,
állít elő.
Szóval alakít ki.
Igen, spórol, és ezzel oldják meg, hogy ténylegesen anyagba lehessen őket építeni, mert ugye ezek az anyagok alapvetően nem olyan környezetet, nem biztosítanak olyan környezetet, ahol jó élni élőlényeknek, tehát attól még, mert a baktérium ezt lebontja, ez nem jelenti azt, hogy egyébre nincsen szüksége, tehát ha spóraként vannak bekeverve a műanyagba, akkor ott csak csilleznek, és aztán amikor ténylegesen a földbe kerülnek a műanyagok, akkor már ez a környezet beindítja a fejlődésüket és az emésztésüket, mert idézőjelben gondolom, vagy nem tudom, azt emésztésnek hívják-e, amikor a baktérium lebontja a műanyagot, de értitek, hogy gondolom.
Igen.
Igen.
Szóval Ethernet kábel az nem bomlik le, meg a bicikli belső, de hogyha szeméttelepre kerül a TPU, akkor beindul a Bacillus subtilis.
Tök menő.
Na, de ez nem minden. Ugyanis a probléma az, hogy ezeket a TPU termékeket rendszerint elég magas hőmérsékleten extrudálják, és ezen a mondjuk egy 130 Celsius fokos hőmérsékleten a baktériumok több mint 90%-a elpusztul. És ezt úgy hidalták át a kutatók, hogy ami egy picit ijesztő, hogy szép lassan hozzászoktatták őket a magas hőmérséklethez.
Ja, ide jó.
Igen. Tehát először alacsonyabb hőmérsékleteknek tették ki őket, meg rövidebb ideig melegítették fel őket nagyon, és aztán akik túléltek, azokat felnevelték, és újra. Tehát, hogy így tényleg ilyen klasszik is, nem tudom, hogy hívják ezt, éhezők viadala.
Evolúció.
Igen. De gyorsított evolúcióval, és így aztán kifejlesztettek egy olyan törzset, ami már fél órán át bírta azokat a magas hőmérsékleteket, amik az eredeti törzs legtöbb tagját már megölték volna. Na és akkor ezeket extrudálták bele a műanyagba. Hú, hát én remélem, hogy ezek a baktériumok megmaradnak baktériumnak, és nem fejlődnek valami komolyabbá, mert ebből még baj lehet. Ez olyan kevésnek hangzik, mint amikor partvissal nyomogatták a robotkutyát.
Ja, igen, tehát így tovább fejlődnek, és a bosszút állnak.
Igen, és akkor így megjelennek, hogy hello, te vagy az, aki egy trillió társamat kinyírtad.
És mutogat róluk fotókat. Látod, ő.
Na, de sajnos a cikk végkövetkeztetése azt mondja, hogy azért ez nem jelenti azt, hogy a műanyag problémát megoldottuk. Ha esetleg erre gondoltatok volna, mert...
Mennyi pénz kell, na?
Igen, nem csak TPU van a világon, van egyéb műanyag, ami még ennél is kevésbé bomlik le, és esetleg nem kompatibilis a baktérium spórákkal. Szóval ez egy nekifutás, egynek jó volt, mondja a cikk írója John Timmer, de azért még igyekezzünk egyéb megoldásokat is találni. Cirip-cirip.
Igen, ez remek.
Nagyon szép. Különösen az átvezetés, ugyanis elképesztően csodálatos videó jelent meg az interneten. Nem tudom, hogy beszéltünk erről, nem? Hogy a kabócák majd nem sokára legyalulják az Egyesült Államokat a térképről.
Nem tudom.
Balázs, te nem emlékszel rá, hogy beszéltünk volna erről?
Nem tudom, hát ha most nem is, akkor 17 éve biztos, vagy majd 17 év múlva.
Ja. Na mindegy, a lényeg az, hogy Amerikában most nagy a várakozás, mert a kabócáknak ilyen nagyon fura életciklusa van, amit én egyáltalán nem tudtam, hogy...
Más, jó? Tehát nem kell itt kabóca sémelni.
Nem, bocsánat, ez nem, semmi shaming nem volt benne, csak azt mondtam, hogy különös, vagy érdekes. Ugyanis 13 vagy 17 évente kelnek ki a legújabb, vagy az új generációk, és ezek különféle fajtákat jelentenek, és 2024 pedig egy nagyon különleges év ebből a szempontból, mert két eltérő ilyen kabóca, nem is tudom, közösség, fészekaj, vagy nem tudom mi is lenne itt a megfelelő kifejezés. Szóval az a lényeg, hogy két ilyen nagy kabóca csoport fog egyszerre kikelni, egy 13 és egy 17 éves érlelési idejű. Ezek nagyon-nagyon-nagyon sok rovarból állnak, tehát hogy olyan szinten sokból, hogy ezeket így számon tartják Amerikában, és van a The Great Southern Brood, vagy a 19-es sorszámú fészekalj, ami olyan méretű, hogy Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Észak-Karolina, Oklahoma, Dél-Karolina, Tennessee és Virginia területét is érinteni fogja majd ennek a kikelése.
Az a dolog, hogy ez a brood szó, ez kizárólag vámpíros sztorikban meg filmekben jött eddig elő, nem?
Én már máshol is találkoztam vele, például egyébként az általad az imént nemrég említett Falloutban is, de...
Ja, tényleg. Hát jó, hát a... belefér. Bocsánat, nem tudok addig, nem engedhetlek tovább, amíg igen. Nem jelezzük azt, hogy a Boing Boing cikkét milyen képpel illusztrálták. A képen egy kabóca van, de ez nem annyira érdekes, mint az, hogy ki készítette ezt a fotót. Méri Terry Berry készítette. Ennyi.
Gyönyörű. Szóval, hogy van ez a 19-es számú, ami ezt a sok államot érinti majd, és van a 13-as számú, vagy az Észak-Illinois-i fészekaj, ami Észak-Illinois-t, Wisconsin, Iowa, Michigan és Indiana-t fogja érinteni. Ezzel ráadásul baromi ritkaság, hogy két ilyen különböző csoport egyszerre keljen ki a 13 és a 17 évesekből. Azt írják, hogy ez körülbelül minden 221 évben egyszer fordul elő. Az utolsó hasonló az 1803-ban történt, és a következő ezután az 2245-ben várható. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a Illinois beli DuPage megye, nem is tudom, hát ilyen természetvédő védelmi körzetének a munkatársai egy egészen fantasztikus oktató videót tettek közzé, amiben Tom Velat, a ökológiai főfelügyelője ennek a körzetnek, mindenféle érdekes információt oszt meg a 17 éves felezési idejű kabócákról, de nem is ez a lényeg, hanem a képanyag, ugyanis ennek a Forest Preserve Districtnek a munkatársai konkrétan beöltöztek kabócáknak, és eljátszák a kabócák különböző életkabócait. Egy valami egészen szenzációs videón, úgyhogy én ezt hoztam ide az adás végére, mert azt is írtam hozzá, hogy a hét, a hónap, az év entomológiai oktató videója mindez. 1000 pont tényleg, tehát hogy színészi játék, mozgás, kultúra, mind egy teljesen hibátlan.
Speciális effektek.
Igen, az is igen.
Tehát amikor azt hiszed, hogy csak sima cosplay.
Igen, úgyhogy tényleg le a kalappal minden résztvevő előtt, akik ezt bevállalták, de csodálatosak.
Ráadásul közben teljes sztereóba jöhet az ilyen acid trip, mert én amikor rákattintottam, akkor mellette autoplayen elindult a Sparkles robotkutyás videó is.
Atyaisten!
Ami azért már talán túl sok.
Hát úgyhogy boldog kabócezest mindenkinek, és remélem, hogyha valaki korábban esetleg a mindenféle mentális betegségekkel kapcsolatos hírek miatt egy kicsit elkezdte magát rosszul érezni, az megnézi ezt a videót, és egyből jobb kedvre derül.
Legyen így. Ezzel ér véget, ami nem 17 éves, hanem nagyjából két heti mostani műsorunk, aminek köszönjük szépen a hallgatását. A patreótáknak lesz még egy aprócska sztori a hajtás után, mindenki másnak pedig további szép mindent, menjetek szoftver konferenciákra, vagy sétáljatok kabócás erdőben.
És vigyázzatok a mentális egészségetekre.
Igen, meg a trofikus kaszkádra. Szervusztok!
Sziasztok!
Hello!